a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Jó estét kívánok, a mikrofonnál Nagy Károly, és köszöntöm a nap vendégében Vasáros Gábort, a KRTK Regionális Kutatási Központ munkatársát. Nem tudom, hogy jól mondtam a titulust.
Kutatások Intézete.
Kutatások Intézete. Hát kutatásról, vagy éppen háttérinformációról lesz szó bőven a következő 2x20 percben. Orosz-ukrán háborúról fogunk beszélgetni, ami 2023-ban a nagy ellentámadás, a nagy ukrán ellentámadás kudarca, az orosz védekezés, de az ellentámadások sikertelensége, hogy nagyon-nagyon dióhéjban talán így lehetne összefoglalni, és az évelei óta nem sok változás látszik. Kezdjük talán azzal, hogy pusztán logisztikai szempontból, vagy pusztán a várakozások szempontjából tényleg, akkor a kudarc, mondjuk egy nyári ukrán ellentámadás, hogyha elemezzük?
Ez nagyon érdekes kérdés, ugyanis szerintem kicsit ilyen téveszmésen került bele a magyar köztudatba, vagy legalábbis megkeveredve. Ugye több területen zajlott ez a konfliktus, és a sikerek nagyon eltérőek voltak. Tehát azt sem lehet mondani, hogy sikeres volt, azt sem lehet mondani, hogy sikertelen volt, hanem egy fel lehet sorolni, hogy mi volt sikeres. Az ukrán ellentámadásban, ami sikeres volt, az ugye az, hogy gyakorlatilag az ukránok tulajdonképpen a nyár folyamán nagyon-nagyon nagy mennyiségű rakétás és sikeres drónos támadást végeztek, ugye Oroszország területén is. Az például, hogy egy orosz reptereket ért dróntámadás, az még talán be is került a köztudatba, az kevésbé, hogy több mint 50 vonatot siklattak ki az ukrán szabotőrök orosz területeken. Ez nem tűnik olyan soknak, de amikor mondjuk egy lőszerszállító vagon siet a frontvonalra, akkor azért az nagy baj, hogy kisiklik a harcoló katona szemszögéből. Másrészt ugye a tengeri hadviselés az sikeres volt. Hát ugye Magyarország nem egy tengeri nagyhatalom jelenleg, ezért ez valószínűleg ezért maradt ki a magyar köztudatból, de az ukránok a tengeren meglepően sikeresek voltak, annak ellenére, hogy gyakorlatilag ukrán haditengerészetről nem beszélhetünk. Tehát az a haditengerészetnek tűnő picike alakulat, ami volt az ukránoknak, azt az oroszok gyakorlatilag a háború első néhány napjában letarolták, nem tudok rá szebb szót mondani. Viszont ott is tengeri drónokkal vagy repülő drónokkal is nagyon sikeresen tudtak támadni orosz hajókat, ugye tankerhajót is támadtak meg, gyakorlatilag nagyon súlyosan megrongáltak egy tengeralattjárót, egy partra szállító hajót, de és ezeket már bőven a gazdaságos javításon túl károsították, tehát lehet, hogy egyszerűbben újat építeni azokból, mint megjavítani.
Gyakorlatilag a szevasztopoli kikötőt elkerült, hogy hagyják az orosz hadihajók?
Hát gyakorlatilag igen, sőt, tehát olyannyira, hogy ugye Szevasztopolban ugye magának a Fekete-tengeri flottának a központját is meglőtték az ukránok egy rakétával vagy drónnal, ez ugye nem derült ki, mert felrobbant maga az eszköz. Valamint ugye ez azt is jelentette, hogy az ukránoknak az a keleti szállítási útvonala, ugye amiről tavasszal nagyon sok szó esett a médiában, hogy most akkor fognak-e tudni szállítani gabonát, vagy nem, mert az ugye az oroszok elkezdték lőni, azt most gyakorlatilag teljes nyugalommal tudják használni. Még ez kicsit túlzás, mert ugye ilyen víziaknák még mindig vannak jobbra-balra, ami jelent veszélyt, de alapvetően azt lehet mondani, hogy az ukrán szállítás az helyreállt. Szóval, hogy mennyit szállítanak, az már egy nehezebb kérdés, mert ugye a háború előtt ilyen 20 millió tonnákat adtak el csak gabonából az ukránok, hát ennek most nyilván a töredéke. A legnagyobb becslés, amit én az idei szállításokra olvastam, az nagyjából ilyen 10 millió tonnás volt. Nem tudom, hogy ez sikerült teljesíteni, nagyjából reálisnak tűnik. Ami még sikeres volt, az ugye a Rubutini akció, ugye azt szerintem viszonylag bekerült a magyar köztudatból, tényleg áttörték az első orosz védelmi vonalat. Ugye erről beszéltünk is még az össze, hogy itt az a taktikai probléma áll fenn, hogy hiába töröd át az első védelmi vonalat, mert mögötte van még kettő. Azon ugyanúgy át kéne törni, de az első áttört védelmi vonal mögött utánpótlás szállítani, pihentetni a katonákat, stb. Nagyon nehéz, és ezért nem sikerült. Én nem nagyon gondolom egyébként, hogy azt az orosz védelmi vonalat, ami ott ki lett építve, azt át lehetne racionálisan törni. Nyilván brutális áldozatvállalással persze igen. Fiktív példát mondok, hogyha a teljes magyar és a szlovák haderőt leraknánk Rubutine mellé, és azt mondanánk, hogy jól, akkor törjétek át a frontvonalat délfelé, én nem nagyon hiszem, hogy sikerülne. Teljes erőbedobással, minden technikával nem nagyon sikerülne, az egy olyan frontvonal, hogy az hihetetlen. És csak egy egyszerű példát mondjak, hogy mennyire brutális ott a megerődítése a védelmi vonalaknak, hogy ugye a második világháború után a taposó aknákkal nagyon sokat foglalkoztak különböző hadseregek gyakorlatban is, meg teoretikus szinten is, és kidolgozott a Varsói Szerződés és a NATO is egy eljárás rendet arra, hogy az ellenség akna mezőivel hogyan akarnak harcolni. Ugye erre kidolgoztak képzéseket, igen, ezek ma már elérhetőek az interneten, tehát egy kis Google kereséssel lehet érni azt az amerikai képzési dokumentumot, ezeken FM, ez a film menü, az fönn vannak az interneten, mert ugye ezek 70-es években készültek, ma már lejárt a titkosításuk. És mit látunk benne? Le van írva, hogy mekkora aknamezők, milyen aknasűrűséggel, milyen aknatípusok, és ezek ellen kidolgoztak különböző módszereket, meg eszközöket. Ugye az orosz válasz erre a kérdésre, ugye az UR-77-es ilyen lánctalpas aknamentesítő jármű volt, az amerikaiaknál meg az M58-as rendszer. Ezek tulajdonképpen ilyen rakételve működő aknamentesítő rendszerek. Nem mennék bele a technikai bonyolultságba, mert ez egy önmagában 20 perces dolog lenne. Lényeg, hogy ezeket kitaláltak egy bizonyos méretű aknamező mentesítésére.
Mi az a bizonyos méret egyébként, amit tudnak
mentesíteni? Ez típusonként eltér, meg attól is, hogy milyen az aknamező, mert nem mindegy, hogy egy hosszú, vagy több szélesebb, vagy egy szélesebb átjárót kell nyitni, ugye ez attól is, hogy milyen az az alakulat, amit át kell juttatni. De a lényeg az, hogy ennek a többszöröse méretű aknamezők vannak. Ráadásul előjött ugye a drónok miatt, és akkor itt mondom másik dolgot, ugye gyakorlatilag a drónháborút most tanulja a világ. Az azeri örményháború is egy brutális meglepetés volt drónügyileg, az orosz-ukrán háború meg aztán abszolút az a drónháború mekkája, és az történik, hogy gyakorlatilag ezt most kezdtük el tanulni. Hát az a helyzet, hogy nyitnak egy átjárót az aknamezőn, ezt az oroszok nyilván észre fogják venni, már mennek oda az öngyilkos drónok, ugye ezt szakszerűen ilyen manőverező lőszereknek hívjuk, ez a Leotarding Munition. Ezekkel azonnal elkezdik lőni azokat az alakulatokat. De az az igazság egyébként még ennek ellenére is azt lehet mondani, hogy a veszteségeknek egyébként egy nagyon nagy részét az aknamezők okozzák. Tehát a harckocsi, harcjármű veszteségeknek majdnem a 60-70%-át a nyári offenzívában aknamezők okozták. Tehát nem kilőtték az oroszok azokat a Leopard tankokat, hanem azok aknára mentek, és ugye az akna miatt kigyulladt, és azért robbantak fel, vagy akár a másik oldalon a T-72-esek. Ami nagyon fontos még, ami siker volt ugye az ukránok részéről, az az, hogy tulajdonképpen ugye Advivka környékén meg tudták szilárdítani. Hát ugye ezt akkor is már beszéltük össze, hogy gyakorlatilag ugyanolyan csata alakult ki, mint Bakhmutnál, sok szempontból még véresebb is egyébként. Azt mai napig nem tudták az oroszok elfoglalni.
Tehát, mai napig? Tehát akkor ez kijelenthető, akármilyen orosz információ jön ki erről, hogy magát azt a települést nem sikerült.
De az oroszok se állítják, hogy el sikerült foglalni, az oroszok is csak azt mondják, hogy így félig meddig körbe kerítették, meg egy-két ilyen elővárosi részt elfoglaltak. Nagyon brutális. Tehát tényleg ezt múltkor is mondtam, hogy ez egy ilyen Stalingrad minor, tehát ilyen kisméretű Stalingrad szintű harc, ugyanaz utcaharc, pincétől a plafonig, lángszóróval, kézigránáttal, közben a tüzérség szétlő mindent is, ami mozog. Tehát ott brutális emberveszteségei vannak mindkét félnek. Tehát az gyakorlatilag egy mészárszék, nem tudom szebben megfogalmazni. Tehát aki oda bekerül, az hát tartós tejet már nem vegyen.
Orosz szemszögből mennyire lehet azt mondani, hogy a nyári ukrán offenzíva elhárítása után elkezdtek kisebb sikereket elérni, mert ugye erről is rengeteg egymástak ellentmondó információ van, nyilván az oroszok felnagyítják ezeket a sikereket, az ukránok pedig lekicsinlik, viszont minthogyha elkezdődött volna egy óvatos, vagy nem is annyira óvatos kommunikációja annak, hogy az ukránok teljes védekezésbe mentek át, ősz végén, tél elején, és minthogyha jóval lassabb lenne az utánpótlás, akár az Európai Uniós országok, akár a NATO, és mostanság az Egyesült Államok részéről, lőszer, meg különböző fegyverek terén, miközben az oroszok észak-koreai eszközökhöz tudtak jutni. Lehet ez egy-két hónapon belül olyan változás, ami átbillenti a konfliktust a holdpontról valamelyik fél, most leginkább úgy tűnik az oroszok javára, vagy nagyon-nagyon nem tartunk ott, csak ezt szeretnék mondjuk az oroszok éreztetni.
Hát én egyrészt azt látom, hogy a háborúval kapcsolatban Magyarországon azért nagyon erősen a vágyvezérelt gondolkodás működik, tehát akik az oroszoknak szurkolnak, azok naponta háromszor elmondják, meg leírják, meg publikálják, hogy az oroszok holnap már győzni fognak, akik az ukránoknak szurkolnak, azok meg az ellenkezőjét, hogy Oroszország összeomlóban van. Egyik sem igaz, tehát gyakorlatilag keleten a helyzet továbbra is változatlan, részben földrajzi okokból kifolyólag. Gyakorlatilag a klímaváltozás miatt nagyon enyhe telünk van, hát itt Magyarországon is egy gyakorlatilag nem decemberi időjárás van, hanem inkább novemberi volt. Hát most januárban meg még talán még jobb idő is van, mint két héttel ezelőtt szinte. És ehhez képest Ukrajnában egyébként konkrétan melegebb van, mint Magyarországon. És most néztem rá az időjárás jelentést, 15. és 21-e között például 4 és 6 fok közötti hőmérsékleteket jósolnak arra a területre, ahol a legintenzívebb harcok zajlanak, tehát ez a sármezőgy, ez a Rasputica.
Ez
totál megmaradt, tehát gyakorlatilag szó nincs arról, hogy ott nagy műveleteket lehetne létrehozni. Másrészt ugye azt nem veszik figyelembe az emberek, hogy mindkét fél teljesen le van rongyolódva sok szempontból. Hatalmas nagy tartalékai vannak az orosz haderőnek, egyébként az ukránnak is vannak viszonylag nagy tartalékai, nyilván töredéke akkorák, mint az orosznak, de vannak. De ugye az nagyon fontos, hogy egyrészt nagyok a veszteségek, és itt most nem csak arra kell gondolni, akik meghaltak, megsérültek, hanem lebetegednek. Hát most gondoljunk arra, hogy az őszi esőben az a katonák bokáig érő vízbe vagy térdig érő vízbe voltak a lövészárokba, ahova bemennek a patkányok ilyenkor, ugye? hát ez aztán nem túl egészséges, másrészt meg fizikailag elkopnak az emberek. Tehát azért gondoljunk bele, hogy az amerikaiak az iraki háborúba legfeljebb 6 havonta rotálták az embereket, mert 6 hónapnál tovább nem, egyszerűen már fizikailag, szellemileg, lelkileg megrokkan az ember. Most csak gondoljunk arra, hogy a világháború után ugye a posztraumás stresszindrómába szenvedők emberek milyen nagy arányt tettek ki a leszerelt katonák közül. Viszont ukrán meg orosz katonák van, aki már 20 hónapja ott van a frontvonalban. 1-2 napos pihenőket kapnak egyébként, hetente, néhány hetente, de hát azért ez nem elég egy felfrissüléshez. Akár olyan értelemben is elkopnak egyébként, hogy az immunrendszer se bírja ezt a végtelenségig, azt a megterhelést. Másrészt az eszközök is nagyon elkopnak. Tehát például az a 120 mm-es simacsövű ágyú, amit használnak a nyugati harckocsik, azok béke időben nagyjából 1500-2000 lövést bírnak el, attól függően, hogy mennyire hisszük el a gyártónak a marketing szövegeit, én inkább az 1500-hoz tartom reálisnak, de ez háborús időszakban ennek a töredékére csökken. Hát sokkal sűrűbben lőnek vele, ugye hát ez szerintem bejárta a magyar köztudatot is, az, hogy például tettek tönkre az ukránok úgy lövegeket, hogy egyszerűen több lőszert lőttek el vele egy nap, mint amennyi a limitje volt, túlmelegedett a cső és besült. Na most a harckocsiknál ilyen besülés, azt nem nagyon tudok, hogy ilyen történt, de egyszerűen az, hogy a hatalmas hőterhelés a kosz miatt, mert ott aztán nincsen idő minden nap kipucolnia sem a harckocsi ágyúnak a lőszerét, sem a kézi fegyvereket. Tehát ugye mindenki, aki volt sorkatona, tudja, hogy a minden lövészet után a kalasnyikovot szét kellett szedni, vagy az AMD-t szét kellett szedni, megpucolni, összerakni. Na most erre frontvonalban nem mindig van idő, és ezeknek a fegyvereknek olyankor drasztikusan csökken az élettartalma, és van olyan harckocsi löveg, ami 100-150 lövés után már kukázható. Ez igaz az orosz technikára is, meg a nyugatira is. Tehát az, hogy például az viszonylag köztudott, hogy azért az ukránok, amit kaptak leopárdok, azok jelenleg mind vagy megsérülve, vagy javításra várva állnak. Egyébként azt tudni kell, hogy az orosz járműveknél is ez igaz. Tehát hát nem véletlen az, hogy egyébként az oroszoknál hatalmas nagy legózás van jelenleg, hogy a gyárak azok most inkább új járműveket gyártsanak, vagy a meglévőket tartsák karba. És ugye ezért van az, hogy például berendeltek 800 darab T-62-est az Uralvagon Zavodtól, hogy újítsanak fel, ugye az egy orosz harckocsi gyár.
Inkább hamarabb megvannak azzal, és kevésbé korszerű.
Igen, mert az egy nem túl bonyolult harcjármű, viszonylag könnyű összerakni, és arra, amit most használják a harckocsikat, tehát most ilyen páncélos ütközetek nincsenek, hogy tankok lőnek tankra, hanem a harckocsi csak gyakorlatilag egy ilyen kicsit védett önjáró lövegként használják, most ilyen nagyon egyszerűsített. Kb. Úgy használják most a harckocsikat, mint hogy a II. Világháborúban használták a sturmgeschützöket a németek, tehát ilyen oda megy, kíséri a gyalogságot, ha a gyalogság felfedez egy célpontot, azt lövi, nagy valószínűsége nem is direkt lövi, hanem indirekt módon, majd az első adandó alkalommal visszavonul. Tehát most inkább így használják a páncélosokat. Másrészt tudni, hogy ezek nagyon öreg technikák. Tehát azok a leopárdok, amiket kaptak, leopárd 4, A4-esek is, 70-es évekbeliek, a T-72-esek, amit az oroszok használnak is, akkoriak. Tehát egyszerűen erőlgedettek. Meg ez a just-in-time logisztika, ez nem működik. Egyrészt mindkét fél lövi egymásnak a logisztikai útvonalait. Ugye pont a Krimfélszigetet ellátó útvonalakat viszonylag könnyű lőni, mert ott gyakorlatilag 3 nagyobb útvonal van, aminek a teherbírás elég. Az ukrán logisztikát meg egy éve lövik az oroszok mindennel, amiük van, a gyakorlatilag a 1000 éves rakétáktól a legmodernebb hiperszónikus fegyverekig, és az is le van rongyolódva, meg az Európai Uniót itt ki kell emelni. Tehát szerintem az, hogy az ukrán ellentámadás nem sikerült, abban nagyon nagy szerepe van az Európai Unió bürokráciájának.
Mert túl lassan döntenek fegyvergyártásban, forrásodaítélésben.
Minden lassú. Tehát az, hogy ez a békeidő, és mindent négyszer megfontolunk, ötször átrágunk dolog, ez háborúban nem működik. Kérnek az ukránok egy eszközt, egy adott hadi helyzethez viszonyítva, hogy nekünk ebből ennyi kéne, abból annyi kéne. 3 hónap múlva odér már más a harci helyzet, lehet, hogy nem is az kéne, hogy teljesen másik eszköz. Persze az ukránok mindennek örülnek, amit kapnak, mert annál jobb. De ugye...
Még nem mindennek, mert azért volt az a kapcsolatban vita, hogy például a franciák egyik felajánlása.
Hát az egyik jármű az igen, de hát egyébként azt a franciák eleve felderítésre találták ki, nyilván nem fog működni harci járműként egy kerekes felderítő jármű. Mert nagyon fontos az, hogy az oroszok folyamatosan lövik Ukrajnát, és ez meg a népléleket, meg az infrastruktúrát koptatja el. Tehát hiába van az, hogy egyébként például a saját drónoknak a 70%-át most már le tudja szedni az ukrán légvédelem, annyit fejlődött. Egyszer maguk katonák is ügyesebbek, tehát a rutin, meg az évek, meg a technikát, ugye, amit kaptak technika, az is jobb. Meg egyébként sokkal nagyobb energiát fektetnek az ukránok a kiképzésbe, mint régen, az is sokat számít. És most már ennek 70%-át le tudják lőni. Oké, de az azt jelenti, hogy 30% még mindig átmegy, és valamit eltalál. És az most ilyen szempontból teljesen mindegy, hogy egy erőművet talál el, vagy egy harckocsit a pusztába, az orosz rakéta. Ráadásul ugye azért vannak olyan rakéták, mint a Tocsa, azok még az a 2/3 átmegy. Még azért egy kicsit javítanám azt a túlhájpolást is, kicsit Magyarországon sajnos a szaksajtó néha kicsit olyan, mint az autós magazinok. Ugye az autós magazin az csont nélkül leírja azt, hogyha az autógyártó beállítja a 4 literes városi fogyasztást.
Hogy az annyi.
Igen, ami senki nem hiszel, de simán lehozna. Kicsit néha ilyen a haditechnika is, hogy ugye azért, amikor ezeket a hiperszónikus fegyverekről beszélünk, akkor úristen, hiperszónikus fegyverek. De azért azt tudni kell, hogy a hiperszónikus fegyverek a 60-as évek óta léteznek, tehát a Pershing rakéta az 60-as években áll szolgálatba, tehát azért ez nem újdonság. A rakétáknak a pontossága általában nőtt nagyot ugye a modern vezető rendszereket, de ez meg a nem hiperszónikus rakétákra is igazak. Meg ugye, de ezért is egy teljesen ilyen nonsens dolog, amikor ugye például az oroszok arra hivatkoztak az ukrajnai támadás kapcsán, hogy mindenféléket mondtak, a 90%-a hótnagy kamu volt, és ez szerintem tök meglepő, hogy magyar diplomás emberek ezeket a tévébe ismételgetik, mert az, hogy átlag Béla, vagy itt Iván Ufából ezt a Facebookon leírja meg, lájkolja, az tök oké, neki nincsenek elismeretei, de hát mondjuk például az ilyen NATO csatlakozásos dolgok, tehát mikor csatlakozott Magyarország a NATO-hoz, és mikor volt az első alkalom, amikor az oroszok ezt kifogásolták, kettő között Putyin végig A. részeg volt, és nem emlékszik rá, hogy Magyarország NATO tag volt, B. ez csak egy kacsa. Ez politikai blabla. Ez
ugye? Nem egészen értem, mire gondolsz arra, hogy Magyarország...
Tehát hogy például, szerint... hogy a oroszoknak azért kell Ukrajnát megtámadni, mert ez a Oroszország létét fenyegeti a NATO keleti bővítése. Hát ez nonsense. Most
egyrészt... Ez a 90-es évek végén volt először bővítés, például a magyar felvétel.
Az volt a Párizsi Egyezmény egyébként, amiben az oroszokkal letisztázták a bővítést, tehát az az, hogy őket átverték. Aztán azt is hozzá kell tenni, hogy egészen gyakorlatilag 2014-ig soha nem is emlegette Putyin ezt, hogy zavarná Magyarország NATO tagsága. Valószínűleg ez ugyanolyan politikai blabla, mint amilyen politikai blablákat mondtak az amerikai politikusok, amikor megtámadták Irakot. Ez az ürügy. Nem ok, hanem ürügy. Az ok, az egyébként Sojgunak a most szeptember 26-án volt egy interjúra, fönn van mai napig az interneten, magyarra is le van fordítva. Sojgu elmondta, hogy ők 2025-ig tervezik a háborút Ukrajna ellen, és semmilyen más célokat nem fogalmazott meg, kizárólag területszerzési célokat fogalmazott meg. Ezt el akarjuk foglalni, azt el akarjuk foglalni.
Miket említett? Mert gondol, a Donyeck és Luhanszk régió az,
igen,
az tiszta.
Igen, Zaporizsia megyéből egy jelentős részt, ugye meg Krim környékét, meg mondott egy-két olyan irreális célpontot is, ami biztos, hogy nem fognak tudni elfoglalni, ez nyilván...
Odesszát például, vagy Harkivot?
Igen, azt most már nem engelegetik. Ugye régen volt ez a Novorusszia, hogy majd csinálnak egy új Oroszországot ott a déli részből, aki majd önként és dalóba belép az oroszokhoz, hát nyilván ez most már tudják, hogy ők is, hogy ez nem fog összejönni. De hogy ez valójában ez egy sima területszerző háború, és gyakorlatilag Sojgunak a interjúját, aki megnézi, abban nem maradhat ebbe kétely, és az is biztos, hogy nem lesz béke, mert elmondta, hogy ők 25-ig tervezik a háborút, ők ilyen ütemben gondolkodnak, hogy mondtam, hogy a Bakhmutot is gyakorlatilag 9 hónap alatt foglalták el. Az oroszoknak ez belefér. 9 hónap szépen lassan mennek előre, sokkal nagyobb embertartalékuk van, mint az ukránoknak. Hadianyagból egyébként nincsen annyira nagy haditartalékuk, mint amit az emberek elhisznek, ezért is kellett például Iránból, meg Észak-Koreából, meg Kínából kunyerálni most már fegyvereket, meg azért az, hogy a oroszoknak is, hogy azért nincsen annyi katonájuk, mint hogy azt az átlag néplélek elképzeli, mert ugye Oroszországnak egy gigantikus nagy hadserege van. De ennek egy jelentős része nem olyan katona, akit be lehet vetni a fronton. Miért? Hát nézzük, ott van például egy hatalmas nagy haderőt leköt az a keleti területek, ugye a kínai határon, ugye az Amuri térségben van egy hatalmas alakulat, ugye például a Japánnak határos területen, ugye a Kuril-szigeteken van egy hatalmas nagy alakulat, ezek onnan mozdíthatatlanok. Ráadásul ezek részben olyan eszközöke vannak felszerelve, amit nem sokat érnének Ukrajnában, mert ezek partvédelmi üteg, az nem, hogy mondjam, egy 1000 éve 100 mm-es partvédelmi üteg az igen túl sokat nem ér a mai ukrajnai háborúban. Kettő. Ugye van egy gigantikus nagy haditengerészet az oroszoknak. Most a tengeralattjárók személyzetét nem fogják oda vezényelni Ukrajnába egy kalasnyikovval a kezükbe. Ugye ott van több mint 300 ezres Rozgávia, ugye ez az orosz ilyen, hát hogy mondjam, ezt ilyen nemzeti gárdának nevezik, de ez gyakorlatilag ilyen belpolitikai rendőrség. Tehát ez inkább hasonlít arra, ami nálunk a munkásőrség volt, mint egy tényleges hadsereg, de tehát ez arra van kiképezve, hogy tüntetőket, meg ellenzéki politikusokat rugdossanak meg.
Ez sem alkalmas harcra igazán.
Ki lehetne őket képezni, de ez nem úgy történik, hogy csettintek egyet, és holnap kim vannak a frontvonalon, hanem ez egy fél év, mire kiképzem őket, minimum. De akkor meg kijön a helyükre, tehát akkor meg a belügyből lesz hiány. Meg aztán vannak a termonukleáris csapásmérőket kiszolgálóak, hogy ez a stratégiai rakétaerők topó rakéta mellett nem fogják elvinni a interkontinentális balisztikus rakéták személyzetét nem fogják elküldeni a frontvonalba, stb. Szóval sorolhatnánk sokáig. Tehát Oroszországnak a ténylegesen bevethető szárazföldi haderejének durván 80% az már most vagy Ukrajnában van, vagy Belorussziában az ukrán határon, vagy éppen a hátországban pakolja föl a teherautóra a lőszert, mert azt azért kevésbé tudják az emberek, hogy egyébként brutális mennyiségű katona kell a logisztikához.
Ha arányokat nézünk, hogy egy harcoló katonához, vagy egy harcoló alakulathoz, mennyi teherautó vagy katona kell, hogy kiszolgálja?
Amikor az amerikaiakat kérdezzük, akkor ők 2 vagy 3 az 1-hez mondanak. Második világháborúban ez 2 az 1-hez volt, minden egy harcoló amerikai katonára jutott 2 logisztikában, ellátásban, műszaki feladatokat eltöltő hátországban dolgozó ember. Az oroszoknál ez általában még ugyanannyi. Tehát a fele katona harcol, fele nem. De hát egy második világháborús magyar században volt nagyjából 200 ember, ebből 45 rohamozott, a többi meg a nehéz fegyvereket kezelte, meg szakács volt, meg futár, rádiókezelő, meg ilyenek. Tehát egy harcoló alakulatokban ez nem így működik. Nyilván ma már ennél sokkal jobb a helyzet, mert nyilván egy mai teherautó sokkal több utánpótlást tud elvinni, tehát kevesebb embert igényel a logisztika arányosan, tehát most azért mondom, hogy még a háborúban ez ilyen 2 az 1, 3 az 1-hez volt, a második világban már ez inkább ilyen 1 az 1-hez, de hát az akkor is sok. Hát egy egyszerű példát mondok, egy harckocsi században, amiben van 10 harckocsi, abban ugye, ha T-72-esel van felszerelve, abban van 30 harckocsizó. A zászlóajban meg erre a 30 emberre jut körülbelül 100 ember, aki a utánpótlás szárítja, a lőszereket kezeli, üzemanyagot viszi, karbantartós, egészségügyi, stb. Maga a törzs, a zászlóajtörzs, aki megtervezi a műveleteket, tehát nem lehet végteleníteni ezt, tehát oroszok sem tudnak egyszerűen már annyira sok katonát bevinni a frontvonalba, hogy az érdemben áttörést okozzon. Már csak azért sem, mert ugye nekik szükség van a hadipari termelésre, onnan nem lehet elvonni az embereket az iparból. A bányászat is kell, mert onnan van a pénz. Tehát egy nagyon sok olyan ágazat van, ahonnan meg nem lehet behívni az embereket. Ezért van az, hogy például most az oroszok honnan hívják be a legtöbb katonát, szibériai kisebbségekből, mert a favágókat be lehet hívni, mert mit tudom én, tűzifa nélkül úgy vannak vele, hogy el vannak, majd megoldják valahol. És ezért van egyébként, hogy például az orosz társadalmat egyáltalán nem érinti jelenleg nagyon az orosz háború, mert a kisebbségekből hívják be a legtöbb katonák, akik kiküldenek a frontvonalra, ezért nagyon figyelnek, hogy minél veszélyesebb egy feladat, annál én kevésbé orosz ajkú legyen az alakulat, amit bezavarnak. És igen, az ukránoknál sem annyira rossz a helyzet, mint hogy azt a magyar médiában nagyon sokszor olvasuk. Tehát azért én is így fölnézek az interneten, és így látom, hogy tehát tényleg ez a vágyvezérelt gondolkodás, hogy úristen, az ukrán hadsereg az már nem akar harcolni, meg a katonák fele már jóformán lelépett, csak mit tudom én, csak megszokást tartjuk, ez nem igaz. Tehát vannak ilyen kiragadott példák, biztos vagyok benne, hogy volt akár még 5000 dezertőr is az ukrán hadseregben, de egyébként az ukrán hadseregnek a morálja az meglepően jó.
Szerintem itt folytassuk Vasáros Gábor a KRTK munkatársával a híreket követően.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.